A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk ezért a mai délelőttért. Látod a szívünket, szívünk állapotát, te látsz mindent, az érzéseinket, a bánatunkat és örömünket. Látod, hogy ki hogyan jött erre a mai alkalomra, hogy kinek mire van szüksége. De olyan jó tudni, hogy a te szavad szíven tud találni mindenféle embert. Kemény szívűt és érzékenyt. Szíven tud találni olyat, aki távol van tőled. És meg tudod érinteni azt is, aki nap mint nap kapcsolatban van veled. Könyörgünk azért, hogy légy most jelen közöttünk, a te drága szavad legyen élő és ható mindannyiunk számára. Taníts, bátoríts és vigasztalj bennünket. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 37. verstől a következőképpen. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, vírasztana és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én Uram, és szolgatársait verni kezdeni, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának Ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, különleges óra ez mindannyiunknak, hiszen ma nagyon sokan jöttek el, akik az elmúlt hetekben, hónapokban veszítették el valamely családtagjukat, szerettüket. És ez egy olyan kiheverhetetlen fájdalom, olyan mély seb, amely nem, vagy csak nagyon nehezen tud begyógyulni. A szürke hétköznapokban, a munkával töltött órákban kevésbé tör a felszínre a mély fájdalom, de az ünnepek, az elcsendesedések, a magány óráiban szívszaggató érzések emlékeztetnek arra, hogy valaki elment. Elment, És itt a földön nincs többé találkozás, mert vannak, akik előre mentek, és vannak, akik itt maradtak. És ez egy áthidalhatatlan szakadékot teremt az élet és a halál között. Azonban jó most ezen az alkalmon úgy itt lenni, hogy ezt az áthidalhatatlannak tűnő szakadékot valaki mégis áthidalta. Kérem a drága testvéreket, a drága gyászoló gyülekezetet, engedjük, hogy Isten szava előtérbe helyezkedjen minden másnál. Tudom, hogy sokfélék vagyunk. Tudom, hogy vannak olyanok, akik kétséggel fogadják mindazokat a dolgokat, amelyeket mondok. Tudom, hogy vannak olyanok, akiket nagyon nehéz kimozdítani abból a lelki állapotból, amiben vannak. De engedjük, hogy Isten szava felhevítse a mi szívünket, engedjük, hogy meggyőzzön bennünket Isten lelke arról, ami elhangzik, hiszen Isten nem azért küldte a fiút a világ. Az ember számára, amit el lehet utasítani, de el is lehet fogadni. Isten, amit kínál, azt nem akarja ránk erőszakolni. Isten nem olyan, mint egy kufár, nem olyan, mint egy kupec, hogy mindenféleképpen ránk akarja tukmálni az ő termékét. Isten fölkínál valamit. És látjuk, hogy ebben a mai világban többen élnek az elutasítással, mint az elfogadással. Látjuk, hogy ebben a mai világban többen nem értékelik Istennek az ajándékát, mint hogy neked van lehetőséged, van hatalmad arra, hogy ezt elfogadd, de van hatalmad arra is, hogy ezt elutasítsd. Isten, amit kínál, azt ajándékként kínálja. Szeretné, hogy az ember felismerve az ő jó szándékú akaratát, tervét, ajándékát elfogadja mindazt, amit ő kínál. Isten sokkal többet akar adni, mint ezen a földön megelégedett élet. Pedig mindannyian erre törekszünk. Mindannyian. Mindannyian így élünk ebben a világban, hogy szeretnénk megelégedni. Az más kérdés, és halkan jegyzem meg, hogy mióta világ a világ, mióta ember él ezen a földön a bűneset óta, azóta mindig elégedetlen. Mindig többet akar, mindig mást akar, nem véletlenül születtek azok a szólásmondások, azok a közmondások, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, és lehetne sorolni. Mert az ember mindig elégedetlen. Isten többet akar adni, mint amit ez a világ kínál. És higgyétek el, drága testvérek, számomra olyan bátorítás az a mondat, amit Jézus mond, hogy az én békességemet adom nektek, az én békességemet, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. És drága testvérek, higgyétek el, hogy ez a világ adni akar valamit nektek. Adni. Efelől ne legyen kétségetek. A világ is ad valamit, és Isten is akar neked valamit adni. És e kettő közül kell választani. Én tudom, hogy ez radikálisnak tűnik, de higgyétek el, hogy e kettő közül lehet választani. Ahogy Mózes 5. könyvének 30. fejezetében olvashatjuk. Azt mondja Isten, ember, én eléd adtam az életet, és eléd adtam a halált. Eléd adtam az áldást, és eléd adtam az átkot. De te azért válaszd az életet, hogy élj te, mint pedig a te utódaid. Tehát Isten nem csak egyszerűen fölkínál, hanem megmondja azt, hogy figyelj, ha te ezt választod, akkor ezt fogod kapni. A világ ilyet nem mond, csak azt mondja, hogy válaszd ezt. Mint ahogy a bűneset történetében, ott a paradicsomban azt olvashatjuk,
hogy a sátán valamit kínál, a kígyó valamit kínál Évának, de nem mondja meg, sőt, nem az, hogy nem mondja meg, hazudik. Azt mondja, de hogy haltok meg? És elhitette az embert azzal, hogy nem fogsz meghalni, ha te ezt választod. Isten pedig őszinte, és elmondja, ember, figyelj, eléd adtam az életet, és eléd adtam a halált. És Isten megmondja, hogy ha te ezt választod, akkor ennek ez lesz a következménye. Ha te ezt választod, akkor ennek ez lesz a következménye. Ne dőljünk be annak, amit a világ mond. Ne dőlj be, drága testvérem. Olyan csodálatos az az ének. Így hangzik. Ha-e világ engem csábít, hívogat, nagy családul kínál múló javakat. Nem ezt kínálja a világ? Múló javakat. És olyan döbbenetes, hogy emberek erre rendezkednek be. Én szoktam temetéseken prédikálni arról, hogy a mai ember annyira erre rendezkedett be, hogy kellene javasolni a temetkezési vállalatnak, hogy varjanak a koporsóra zsebet. Mint hogyha el lehetne bármit is vinni ebből a világból. Hiszen azt mondja az Isten igéje, hogy mezítelenül jöttünk ebbe a világba, és mezítelenül megyünk ki ebből a világból, hogy semmit nem hoztunk magunkkal, és semmit nem viszünk magunkkal. Semmit nem hoztál, és nem viszel. Drága testvérem, ezt akár hiszel az Úr Jézusban, akár nem, ezt az egyet vedd tudomásul, hogy üresen jöttünk, és üresen lépünk ki innen. Ezt higgyétek el. Isten valamit kínál. Kínálja a számodra áthidalhatatlant. És szeretném ezt állítani a fókuszpontba ezen a mai alkalmon. Hogy számunkra, ami teljesen áthidalhatatlan, és tudom, hogy sokan vannak, akik racionálisan próbálják megközelíteni ezt a kérdést, és hogyha maradnánk ebben a világban, és hogyha nem lenne Isten, akkor tényleg áthidalhatatlan lenne az élet és a halál. Áthidalhatatlan lenne. De Isten éppen azért küldte az ő egyszülött fiát, hogy ami számunkra áthidalhatatlan, azt ő áthidalta. Ezért olvassuk az igében, hogy azok, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok átmentek a halálból az életbe. Drága testvérem, tudom azt, hogy most azzal szembesülünk, és ma arra emlékezünk, hogy elhunyt szeretteink kiléptek ebből a világból, és elmentek. De tudjátok, a hívő ember megközelítése micsoda? Hogy nem elmentek, hanem előre mentek. És értitek ezt a különbséget? Az elmennibe benne van az, hogy elmegyünk és soha többet nem találkozunk. De az előre menni szóban kifejezi a reménységet, hogy valaki előre megy, de én aztán behozom és újra találkozunk. És Isten ezt készítette Jézus Krisztusban. Ezt az áthidalhatatlant a halálból az életbe, ami ember számára áthidalhatatlan, az Isten Jézus Krisztusban áthidalta, és azt mondta, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És tudjátok, drága testvérek, ez a reménység. És a reménységet azt nem adja a világ. Sok mindent ad, én aláírom, sok mindent. Én is ebben a világban élek. Én is ebben a világban nevelem a gyermekeimet. A feleségemet nem nevelem, de a feleségem mellettem él. Velem él. Mi is ebben a világban élünk. De látni kell, hogy mi az, amit a világ kínál, és mi az, amit Isten kínál az ember számára. És olyan döbbenetes, hogy a ma embere az nem lát túl a földi dolgokon. Nem lát túl. Mert el lehet merülni a földi élet gondjaiba és örömeiként Noéval kapcsolatban.
Mi volt Noé idejében? Építeni, és embereket figyelmeztetni, hogy emberek, figyeljetek, jön az özönvíz. És akkor olvashatjuk ezt a mondatot, amit Jézus is idéz, akkor is az emberek ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, éltek úgy, mintha mi se történt volna, pedig Noé figyelmeztette őket, hogy emberek, figyeljetek, jön az özönvíz. És hányan nézték őrültnek ezt a Noét? Egy hatalmas bárkát épített. De ő engedelmeskedett Isten szavának. És Isten azt mondta, hogy tedd azt, amit én mondok. Te ne törődj az emberekkel, ne törődj a környezeteddel, ne törődj azzal, amiben vagy, hanem engedelmeskedj nekem. És emberek nem hallgattak rá. És tudjátok, ma is hangzik az ige. Ma is. És Isten igéje azt mondja, hogy vissza fog jönni az Úr Jézus. Vissza. És lehet, hogy ezt nem hisszük el. Lehet, hogy te úgy rendezkedtél be ebbe az életbe, hogy te ezt nem hiszed el. Lehet, hogy te úgy gondolkodsz, hogy Pató Pál is gondolkodott, hogy ráérünk még ezzel foglalkozni. Ráérünk. Mint ahogy az igében is van, ahogy Péter leveléből is hallhattuk, hogy emberek nem gondolkodtak abban, hogy mit hoz a holnap, mit hoz a jövő, hanem emberek a mának éltek, ismeritek azt a latin szót, azt a latin kifejezést, hogy carpe diem? Biztos sokan. Mit jelent a carpe diem? Használd ki a napot, ragadd meg az alkalmat, a pillanatot, ne gondolkodj, hogy mit hoz a holnap vagy a holnap után, de ne azzal foglalkozz, és tudjátok, drága testvérek, a világ ezt kínálja. Hogy te azt a pillanatot ragadd meg. Ne gondolkodj, hogy mi lesz holnap meg holnap után. Te a pillanatot ragadd meg. Ragadd meg. És ezt kínálja a világ. És abban a pillanatban az ember jól érzi magát. Ahogy Éva is megragadta azt a gyümölcsöt. Mert ahogy beszámol az ige, a szemnek kívánatos volt. És ő nem gondolkodott abban, hogy lesznek következmény. Semminek nem lesz következmény. Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. És ez lesz az emberiségnek a tragédiája. Ahogy Noé idejében is ettek, ittak, házasodtak az emberek, férjhez mentek, nem gondoltak arra, hogy vajon igaz-e vagy nem, amit Noé mond, nem gondolkodtak abban. Ahogy, drága testvérek, legyen költői a kérdés, de válaszoljunk magunkban erre. Drága testvérek, hányan számoltok az Úr Jézus visszajövetelével? Hadd kérdezze meg. Hányan számoltok azzal, hogy vissza fog jönni az Úr Jézus? Hányan számoltok azzal, és nem akarom dramatizálni, és nem akarok félelmet gerjeszteni a drága testvérek? Azzal, hogy lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap el kell innen menni. Ezt nem tudjuk. El fog hangzani egy picin gyermeknek is a neve. Laura, aki 21 hónapot élt. 21 hónapot. Ki gondolta volna? Ki gondolta volna azt, hogy fiataljaink mennek el, ahogy az elmúlt héten is egy 44 éves életerős fiatalasszonyt kellett elkísérni. Drága testvérek, ne éljetek Pató Pálként. Ne mondjátok azt, hogy ej, ráérünk arra még, hanem gondolkodjatok abban is, hogy mi van akkor, hogyha van számadás, mi van akkor, hogyha valóban meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt, és valóban számot kell adni, amit a testben tettünk, akár jót, akár gonoszat. Drága testvérek, emberek, figyeljetek, özönvíz lesz, el fog pusztulni minden. De az emberek ettek, ittak, házasodtak, élték a hétköznapjaikat, merültek bele az életbe, és aztán jött a tragédia, és bekövetkezett mindaz, amire Noé figyelmeztette őket. És ma sincsen ez másképpen. Emberek milliói sodródnak az élettel, sodródnak az áradattal, merülnek bele az életet. Aztán a keszekusza életet próbálják toltozgatni, foldozgatni. És ma is hangzik az Isten figyelmeztetése, hogy ember figyelmeztetni akar bennünket, itt maradottakat, mert most mi mindannyian itt maradtunk. A családból van, aki elment, előre ment, de mi itt maradtunk.
Te is, ti is, én is. És az ige figyelmeztet bennünket, hogy ember, állj meg, csendesedj el, gondolj arra, hogy lesz számadás. Gondolj arra, hogy talán te vagy a következő, vagy gondolj arra, hogy lehet, hogy ma visszajön az Úr Jézus. Lehet. Ahogy Noé a maga idejében figyelmeztette a körülötte levőket, úgy figyelmeztet bennünket Isten írott igéje. Készüljetek emberek az Úrral való találkozásra. Nem fenyeget, hanem figyelmeztet. Aztán innentől kezdve senki nem mondhatja, hogy nem hallotta a figyelmeztetést. Innentől kezdve, drága testvérem, ha te ma elhagyod ezt a templomot, te nem hivatkozhatsz arra, hogy te nem hallottad a figyelmeztetést. Mert Isten igéje figyelmeztetett téged is, engem is. És ezen az Isten tiszteletem, én kedves testvérek, kétféle emberről szeretnék szólni még röviden. Azokról, akik készületlenek, és azokról, akik várják az Úr Jézust. Ez a kétféle ember van. Vannak, akik készületlenek, és vannak, akik várják. Mert vannak, akik várják. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mindent ez határoz meg. A készületlen pedig, ő úgy gondolja, hogy mindent megtehetek. Az nem gondol arra, hogy át kell lépnie a küszöböt. Arra nem gondol. A készületlen ember csak arra gondol, ami a küszöbig tart. A készületlen ember az arra gondol, hogy ma mindent megtehetek. A készületlen ember előtt nincs az, hogy majd számot kell adni. A készületlen ember nem gondol a számadásra. A készületlen ember az úgy gondolja, hogy bármit megtehet következmények nélkül. És olyan csodálatos, hogy vannak, akik várják. Vannak, akik várják Jézus visszajövetelét. A Szentírás tanítása szerint Jézusnak a visszajövetele biztos. A Szentírás tanítása szerint, amit olvastunk itt ebben az igében, akik felkészülve várják Jézust, azoknak nem olyan lesz a visszajövetel, mint a tolvaj, mert ők készek. Azok, akik készületlenek, azokat úgy éri, mint a tolvaj, ahogy betör a házba. Óriási a különbség. És hadd kérdezzem meg, drága testvérem, hogy fel vagy készülve? Fel vagy készülve arra, és ezt szoktam temetéseken mondani, hogy drága testvérek, az, ami le van írva a Szentírásba, az 50%, hogy igaz, és 50%, hogy nem igaz. Vagy igaz, vagy nem. 50-50%. Az én hitem és meggyőződésem szerint mindaz, ami ide le van írva, az 100%-os. De csak hadd figyelmeztesselek arra, hogy ha te eddig úgy éltél, hogy nem számoltál így a jövetel, ha van számadás, akkor az ember mindent el fog veszíteni. Mindent. Ott nincsenek majd kifogások, hogy nem tudtam. Ott nem lesznek majd kifogások, hogy hát Uram, annyi minden teendőm volt. Ahogy olvashatjuk szintén Jézusnál, Jézus azt mondja, hogy vannak, akik azzal mondanak kifogást, vagy olyan kifogásokat mondanak, hogy ökröt vettem, azt kell kipróbálnom, aztán földet vettem, meg kell néznem, aztán most házasodtam. Tudjátok, drága testvérek, mindegy, hogy az ember milyen korban él, mindig lesznek kifogásai, de tudjátok, amikor ott állunk Isten színe előtt, ott már nem lesznek kifogások. Ott nem mondhatjuk a kifogásainkat, hogy Uram, hát ne haragudj, hát megélhetési problémáim voltak, ezért nem olvastam igét, ezért nem jártam gyülekezetbe, ezért nem imádkoztam. Istennél nincs ez. Istennél az van, hogy ember, hallgattál arra, amit én mondtam? Ember, állj meg, csendesedj el, gondold végig az életedet, gondolj a jövődre, gondolj arra, hogyha számadás lesz, akkor te azt az áthidalhatatlan szakadékot hogyan fogod majd kimagyarázni? Gondolkodtunk már ezen? És tudjátok, drága testvérek, azok, akik felkészülten szeretnék várni Jézus visszajövetelét, azok tudják azt, hogy nekik nincsen érdemük, nem tudnak mit fölmutatni, hanem egyedül Jézus Krisztusban. Egyedül Jézus Krisztus által. És azt mondja az ige, hogy akik hisznek a fiúban, azoknak örök életük van. Örök életük. Én ezt már többször elmondtam a gyülekezetben, de talán vannak, akik ezt nem hallották. Gondoljatok bele, drága testvérek, hogy Isten olyan csodálatosan tanít bennünk a teremtett világon keresztül, hogy ezt tudósok, ezt nem keresztény emberek, nem keresztény elfogult tudósok mondják, hanem tudósok, akik Istent tagadják, ők is ezt mondják, hogy a világ végtelen, az univerzum végtelen. És nem csak a makrovilág, hanem a mikrovilág is végtelen. Végtelen. És hogyha Istennek nem okozott gondot, hogy a tér végtelen legyen, akkor gondolod, hogy gondot fog okozni majd, hogy időben végtelent teremtsen Isten. Mert ami biztos, hogy ez az itt töltött időnk, ez lejár, ez véges. Ahogy a szerződéseket is szokták kötni, mi úgy születünk ebbe a világba, hogy határozott idejű szerződésünk van. Határozott idejű. De azok, akik elfogadták Jézus Krisztust, azoknak határozatlan idejű szerződésük van. Hadd kérdezzem meg, drága testvérem, hogy neked milyen szerződésed van? Határozott idejű? Te látod életed kezdőpontját és végpontját? Mert azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, azok átmentek a halálból az életbe, meghalnak. Jézus azt mondja, hogy ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól féljetek, aki a lelket öli meg. Mert ez a test, ez meg fog szűnni. Egyszer majd felettem is elhúzzák a szemfedőt. Meg feletted is. De a határozatlan idejű szerződés az az, hogy átlépve ezt a küszöböt, ott fogunk állni az Isten előtt. És azok, akik hittek Jézus Krisztusban, azok, akik az életüket hozzáigazították, azok, akik komolyan vették mindazt, ami le van írva ebben a könyvben, akik 100%-osan meg voltak győződve, nem 50, hogy vagy igaz, vagy nem, hanem 100%-osan meg voltak győződve, hogy ez az ige, az Isten... Mert van örök élet. Én tudom, hogy azért nem tudunk ezzel a szóval mit kezdeni, mert soha senki nem jött vissza a halálból. Ne higgyetek azoknak a beszámolóknak, hogy valaki meghalt, és aztán látott egy fényességet, meg nem. Mert a halál, tudjátok mi? A halál az egy klinikai és biológiai halál. Az egy teljes halál. És az ige azt mondja, hogy akik az Úrban haltak meg, azok ott lesznek. Azok ott lesznek. Színarany utcákon fognak járni, ahogy az ige mondja a Jelenések könyve. Olvassátok el a Jelenések könyvét. A Jelenések könyvében, különösen az utolsó részben, oly sok információ van arról, hogy milyen lesz ott. Ott színarany utcákon fognak járni majd a hívők. Ott aranyból lesz minden, az utcák és a falak. A kapuk gyöngyből lesznek, és ott lesz a 12 alap. Drága testvérek, értitek, hogy a készületlen embernek nincs reménysége. Akik várják az Úr Jézust, azoknak pedig van reménységük. És a Szentírás beszámolója szerint a trombita fogja jelezni Jézus visszajövetelét. Én ma egy testvérünket megkértem, mielőtt fogják majd, két fiatal föl fogja olvasni az elhunytak neveit, trombita fog majd megszólalni. Ez még nem az. Nem az lesz. De majd eljön az utolsó pillanat, amikor a trombita nem bizonytalanul fog megszólalni, hanem biztosan. És azt fogja jelezni, hogy visszajön az Úr Jézus. Drága testvérem, Isten Jézus Krisztusban áthidalta a számunkra áthidalhatatlant. A halál és az életet, a halál és az élet közötti szakadékot. És befejezésül egy történetet hadd meséljek el, az 1800-as évek elején játszódott el. John Todd még csak kisfiú volt, amikor szülei meghaltak, árván hagyva őt és testvéreit. Aztán, amint az a 19. században szokásban volt, rokonok vették magukhoz az árvákat. Az egyik nagynéni felajánlotta, hogy otthont ad a kis Johnnak, ezért elküldte érte a szolgáját, akit Cezárnak hívtak. Ott lesz és várni fog rád. Jó lesz nála laknom? Jó kezekbe kerülsz, fiam, válaszolta a szolga. Szeretni fog engem? Kérdezte a fiúcska. Meghiszem azt. Jó szívű asszony, felelte türelmesen és kedvesen a szolga. Gondolod, hogy elmegy aludni, mire odaérünk? Dehogy, fent marad és várni fog téged. Ha kiérünk ebből az erdőből, meglátod a kis gyertyafényt az ablakában. Így is történt. Ahogy a ház közelébe értek, John észrevette a gyertyafényt az ablakban, és nagynénje ott állt az ajtóban. Félszegen elindult a verandához, ahol a néni lehajolt, megpuszilta, és így szólt, Isten hozott idehaza. John Todd a nagynénje szárnyai alatt nőtt fel, aki édesanyjaként viseltetett iránta. Amikor eljött a pályaválasztás ideje, Isten hívásának engedelmeskedve lelkipásztor lett. Évek múlva a szerepek felcserélődtek. A nagynéni megüzente, hogy egészsége egyre romlik, s tulajdonképpen halálán van. Mire John a következő levelet küldte neki. Drága nagynéném, évekkel ezelőtt elhagytam egy haláltól sújtott házat, és fogalmam sem volt, hova megyek, törődik-e majd valaki velem, vagy befellegzett nekem. Hosszú volt az út, de a szolga bátorított. Végül megérkeztem karjait közé, az új otthonomba. Vártak rám, és biztonságban éreztem magam. Mindezt neked köszönhetem. Most neked kell menned. Azért írok, hogy elmondjam. Valaki fenn van, számítanak rád. Rád is várnak. Jézus helyet készít neked, a tökéletessétett emberek tökéletes helyét, melyre a mi tökéletes Urunk vigyáz. Tudjátok, drága testvérek, ez a reménység, hogy van viszontlátás. Ez a reménység. És ebben a reménytelen világban ez lehet az egyetlen, ami átvezet bennünket is a halálból az életbe. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Szentírás tanítása szerint mindenki úgy születik ebbe a világba, hogy határozott idejű szerződése van. De te azért küldted egyszülött fiadat,
hogy mindazok, akik elfogadják Jézus Krisztust megváltóul, mindazok, akik hitre jutnak, mindazok, akik válaszolnak a te hívó szavadra, mindazok, akik rád bízzák az életüket, megvallják bűneiket, és új életet kapnak, azoknak határozatlan idejű lesz a szerződésük. Urunk, hálásak vagyunk, hogy te reményt hoztál ebbe a világba. Köszönjük, hogy te vársz ránk. Kérünk, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet, és add, hogy komolyan vegyük a te szavadat, és komolyan vegyük a te figyelmeztetésedet. Amen.